Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal vendégeink a Műszaki és Közlekedési Múzeumból jöttek, innen Budapestről, mégpedig Benai Bernadett, történész-muzeológus, az Óra kiállításnak az egyik kurátora, és Nagy Anikó, aki a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a múzeumpedagógusa. Az Óra kiállítást mutatjuk először is be, ami nemrégiben nyílt meg, és az Utolsó órák címet viseli, tabló és egy műtárgy kiállításról van itt valójában szó. Mit lehet látni ezen a kiállításon?
Az egyik felében a magyar óragyártás, kisipari és ipari óragyártás történetét mutatjuk be a látogatóknak. A másik részben pedig, ami egy tablókiállítás, magának az órának, illetve az időmérő szerkezeteknek a történetét mutatjuk be.
Hogyan jöttek létre az időmérő szerkezetek?
Az embereket már a civilizáció kezdetei óta foglalkoztatta, hogy hogyan tudnak mérni az időt, és először az külső energiaforrásokat vette igénybe, tehát a napsütést, illetve a gyertyaláng használatát, illetve a homokórák voltak az első órák, majd fokozatosan a középkorban létrejöttek a kerekes szerkezetek, később Galileinek köszönhetően az ingaórák, majd pedig a 20. században az atomórák.
Európában a legkorábbi homokórák vagy napórák mikor mutathatók ki? Mert ugye Egyiptomban több ezer évvel ezelőtt már megjelentek az
órák. Sőt, már a Bibliában is van említés óráról.
És nagyon pontosan tudjuk, hogy az Újbirodalom korában, a 18. dinasztia idején jelent meg a homokóra. Előtte a napórák voltak. Na, térjünk akkor vissza. Tehát a kiállításon akkor
a tabló kiállításon egy ilyen időmérő szerkezet történetet olvashatnak a kedves látogató képekkel illusztrálva. A másik részén a kiállításnak pedig tárgyakat, tehát rendes óra szerkezeteket is mutatunk, és a magyar óragyártás történetével foglalkozik az a kiállítás. Megismerhetik a látogatók a legfontosabb magyar óragyártókat, illetve egy külön érdekes része ennek a tárlatnak az, hogy mi dolgozók is vihettünk be hozzánk tartozó tulajdonunkban lévő óraszerkezeteket, és ezek is egy vitrínben kiállításra kerültek.
Milyen órákat vittek be az ott dolgozók? Mennyire régiek ezek az órák? Vagy digitálisak, analóg órák? Milyen órák vannak?
Ébresztő óra van egy-kettő darab, többsége karóra a kiállított óráknak ott a vitrínben. Van egy két zsebóra is, úgyhogy mindenféle órát igyekeztek összegyűjteni.
Hogyan van ez kiállítva, a személyeknek a megnevezésével, vagy?
Igen, igen.
Van esetleg valamelyik órához kapcsolódó történet is? Miért éppen azt az órát hozta be a kolléga?
Sajnos nincsen, csak a név van feltüntetve.
Az Aquincum Múzeumban egy olyan kiállítás van, ahol azokat a tárgyakat emelték ki, ami valakinek valami miatt fontos volt, és a történetét is leírták. Akkor javaslom, hogy ezzel majd még egészítsék ki. A kiállításra visszatérve az órákat, ahogy bemutatják, illetőleg a történetét, a látogatók hogyan fogadják ezt? Mi az, ami a leginkább fölkelti az érdeklődésüket? Lehet ezt ennyi idő után tudni?
Van egy érdekes installációnk, ami egy világórát mutat be, ami a Magyar Műszaki Tanulmánytárban található, ami a Újbudán van, a Priel Kornélia és a Kaposvár utca sarkán. Egy világóra, amit egy magyar ember tervezett, és 24 világvárosnak az idejét mutatja egyszerre. Sajnos nem hoztuk be, nem tudtuk behozni magát a tárgyat a kiállításra, viszont kihajtható plakát. Szerű kép készült róla, és így olyan, mintha ott lenne. Szerintem ez a legérdekesebb tárgy.
És ezt lehet forgatni?
Lehet, igen, és nyitogatni. Illetve van egy kép még a jelentős technikatörténészekről, akik kivették részüket az óragyártásból, illetve ehhez kapcsolódó felfedezésekből, az is szintén kihajtogatható installáció.
És a tablón milyen órák vannak kiemelve? Tehát milyen szerkezetek?
Már említett kezdetleges szerkezetek, tehát napórák, vízórák, gyertyóra, homokóra, kerekesóra, toronyóra, ingaóra, zsebórák, vannak különleges órákról is egy tabló.
Illetve... Milyen különleges órák vannak?
Például a csontvázóra.
Csontváz?
Igen, azért neveznek így, 18. század végén készítették Franciaországban őket először, és azért nevezik így őket, mert látható az óra szerkezete, tehát nincs egy búra, ami lefedi, hanem csupaszon, mint egy csontváz látható.
Miért csináltak ilyen órákat? Nem volt pénz, hogy burkolatot készítsenek? Vagy ez érdekes volt? Szerintem meg akarták ismerni, hogy hogyan működik?
Inkább érdekes volt, és hogy a működését láthassák az emberek.
Az és még milyen órák vannak, mert az ember nem is gondol rá, hogy ilyen különlegességek léteznek.
Híres még az augsburgi kutyaóra, amiről említést tett a kiállítás, hogy a másodpercekre a kutya mozgatja a szemét. Ez egy ilyen óra volt. Egy aranyozott, fekvő kutya alakú, és mozgatja a szemét másodpercekre.
Mekkorák voltak ezek az órák?
Kis asztali méretű órákat kell elképzelni, nem nagyok.
És a toronyórák azok honnan vannak? Tehát milyen toronyórák, amiket bemutat a tábló?
Elsősorban a szerkezetet mutatjuk be, tehát magát a működési elvet, és képek vannak például a Big Benről a tablón, illetve a nagyszebeni toronyóráról.
Akkor visszatérve most a tárgyakra, milyen elrendezésben, hogyan nézheti meg a látogató? A szerkezete a kiállításnak hogyan alakult?
Óragyártónként vannak a magyar óragyártás nagy alakjai bemutatva, és akkor hozzájuk kapcsolódóan vannak az egyes vitrinekben elhelyezve a begyűjtött tárgyak.
Tehát tulajdonképpen az óragyárak története a tárgyakon keresztül.
Igen. Falon is vannak tárgyak, illetve tablók szintén kísérik azt a kiállítást is.
Kapcsolódik hozzá valamilyen múzeumpedagógiai tevékenység?
Így van, én is köszöntöm a hallgatókat. Készültünk minden korosztály számára, tehát elsősorban óvodástól középiskolás korosztályig múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. Amit szeretnék kiemelni, az a középiskolásokkal való foglalkozás, így az óra időmérő szerkezetek kiállításában, valamint a magyar óragyártásról szóló kiállításban az, hogy azt tervezzük, illetve felteszünk egy kérdést, a leges legelején megalapozva az időről, az óráról való elmélkedést a diákoknak. Nagyon-nagyon egyszerű, rövid kérdés. Próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi az idő. Amikor ezt a kolléganőnkkel így elkezdtünk ötletelni, hogy mi mindennel foglalkozhatunk az órák, illetve az idő témájában a diákokkal, feltettük egymásnak ezt az órát, hogy próbáld meg kifejezni, egy mondatban megfogalmazni, szerinted mi az idő. És én elképesztő jó kis gondolkodásba, ötletelésbe ment át ez a beszélgetés, és azt gondoltuk, hogy egy nagyon-nagyon jó kis gondolkodós, elmélkedős alapozást adhat ez a középiskolásokkal való foglalkozás során. A középiskolásokkal például inkább izgalmasra, humorosra és egy kicsit a történelmi-irodalmi tanulmányaikra építve azt láttuk, hogy egy kormixet játszunk. Kalapba beledobunk mindenféle kor neves és általuk is már ismert személyeit, Mária Teréziát, Ady Endrét, Arany Jánostól kezdve, Winston Churchillig, bárkit, politikust, akár színészt, irodalmárt, bármilyen művészt.
Ezt ők találják ki, vagy pedig a múzeum adja a neveket?
Ezen is gondolkodtunk, mi készülünk előre meghatározott személyekkel, helyszínekkel és tárgyakkal is, valamint lehetőséget adunk arra is, hogy akkor mindenki írjon két szemét, egy helyszínt, illetve egy tárgyat, és akkor vagy párban, vagy kis csoportokban mindenki húz két szemét, egy helyszínt, illetve egy tárgyat is, és ez kell egy kormixben, az adott személyek, adott tárgyak korához hűen egyfajta szituációba helyezni. Tehát, hogy például Mária Terézia Petőfi a Bubival száguldozik az Andrássy úton. Tehát, hogy akkor ezt lehet plakátot készíteni, lehet néma játékban, lehet ugye egy szerepjátékban eljátszani, vagy pedig csak a párbeszédet megírni. Tehát nekik inkább egy könnyedebb, humoros, de mégis egy kicsit a tudásukra építő foglalkozást találtunk ki. Az általános iskolásokkal pedig egy különös óramester műhelyébe kalauzoljuk a diákokat. Itt is beszélgetünk egy kicsit az időről, mi hogyan érzékeljük, ugye még nem biztos, hogy annyira tájékozottak az időmérő szerkezetek sokszínűségével, illetve az órák használatában, bár alsós és felső tagozatosok már azért ismerik az órákat, de mindenképpen van egy alapozó beszélgetés, velük pedig egy órásmester műhelyébe kalauzolunk, ami nagyon-nagyon izgalmas és számunkra is érdekes volt, hogy a kiállítást megelőzően lehetőségünk nyílt egy óragyűjtő mester otthonába ellátogatni, és a gyűjteményének egy töredékét csak megtekinteni, valamint órákat szerelni. Tehát, hogy kaptunk is erre a célra, múzeumpedagógiai célra néhány úgymond prototípus, néhány ébresztő órát, amelyre a foglalkozások során lehetőség van a szétszerelésükre, a szerkezet megvizsgálására, valamint lehetőségük van vissza is, tehát összeszerelni a diákoknak. Ez ugye az órásmester műhelyében zajlik, és szeretnénk, illetve hát a foglalkozás során készítünk saját órát is. Ez lehet fali óra, ugye ezeknek az lesz az érdekesség, hogy egy szép óralapot kell készíteniük. Készíthetünk nagyon izgalmas saját egyedi zsebórákat is, ezeket mind-mind újra hasznosított anyagokból, illetve szuper óraszerkezeteket is megtervezhetnek, rajzolhatnak a gyerekek.
Akkor itt most tartsunk egy szünetet, zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat, tehát a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak az utolsó órák kiállításáról volt eddig szó. Beszéltünk nagyon sok mindenről, mit lehet ezen a kiállításon látni, hogyan reagálnak a látogatók, illetőleg mit csinálnak ott a diákok, és ott hagytuk abba, hogy a középiskolásokról elég sok mindent megtudtunk, az általános iskolásokat óra műhelybeli tevékenységébe is bevezettek minket, viszont más korosztályról még eddig nem volt szó. Így milyen van. Más korosztálynak van még program?
A legkisebbeknek az óvodás csoportokat is szeretettel várjuk ebbe a kiállításba. Nagyon-nagyon izgalmas, és sokat gondolkodtunk ezzel a kolléganőkkel, hogy hogyan is tudnánk egészen kicsi gyerekekkel, 4-5-6 éves gyerekekkel is az időről, az órákról beszélgetni. Egyáltalán hogyan érzékelik ők, hogyan tudják érzékelni, hogy az idő múlik, tehát valami így változik. És hogy arra gondoltunk, hogy reméljük eszükbe jut, hogy megnőtt a hajam, újra le kellett vágni, vagy már megint eltelt egy hónap, anya megint a körömvágással nyaggat, vagy pedig rövid lett a nadrágom szára, kinőttem a kis kedvenc pólómat. Tehát azért így be lehet ezt vonni az ő kis életükbe is, vagy hogy anya állandóan rohan, reggel mindig sietni kell, tehát hogy valahogy így a közelükbe hozni az óra és az idő fogalmát, illetve jelenlétét. Velük pedig egy időkapszulát készítünk, azon próbálunk gondolkodni, illetve aztán egy rajzlapon megörökíteni, mi lenne az a fontos információ, vagy fontos élmény, vagy fontos tárgy, amit mindenképpen megörökítenének a jövő generáció számára, és ezt pedig egy időkapszulába tesszük, lezárjuk, jól elrakjuk, megőrizzük, úgy, mint a múzeum is őriz, megtart, bemutat a jövő számára, úgyhogy egy mini múzeumot, egy pici időkapszulát készítünk a legkisebbekkel.
Az utolsó órák. Ez nagyon izgalmas, érdekes cím a Közlekedési Múzeumnak a kiállításai között, egy búcsúzó kiállítás is. Hogy jött létre az a gondolat, hogyan született meg, hogy a Közlekedési Múzeum, a Műszaki és Közlekedési Múzeum a Városligetben ezzel a kiállítással búcsúzik a bezárás előtt?
Ez egyfajta szimbólum. Ként fogható fel, az jelképezi, hogy április közepén ugye bezárunk egy időre.
Meg hát ugye kapcsolódnak az órák, a közlekedés, ez a járművekhez, hiszen menetrendekhez vagyunk kötve, időben szeretnénk mindenhova odaérni, tehát ha valahol az órák megjelennek azért a közlekedés világában, illetve szeretnénk egy kicsit felhívni egyik budapesti filiálinkra a figyelmet, ez a műszaki tanulmánytár, amely a
Pirel Kornéli utca és a Kaposvár út sarkán található.
És mit lehet itt látni, illetőleg általában ez nincsen nyitva, de miért?
De nyitva leszünk, mégpedig április közepével nyitunk ki ismét. Ez egy raktár, és benne van a nevében is egy látványtár. Itt több teremből áll. Itt a magyar műszaki történet jelentős állomásai kerülnek bemutatásra.
Milyen egységei vannak?
Vannak régi számítógépek. Ről, kiállítás rész háztartási eszközökről, elektrotechnikai eszközökről, illetve az úgynevezett mobileumunk, ahol az általános gépészeti gyűjtemény kapott helyet, lokomobilokat, gőzgépeket, motorokat, motoralkatrészeket, porlasztókat mutatunk be a látogatóknak.
Milyen formában, hogyan vannak kiállítva, ugye látványtárról van szó, mit értsünk ez alatt?
Egyrészt a tárgyak rakvitrinek mögött található, míg a mobilom, ahogy a nevében is benne van, mozgatható tárgyak, vagy a mobilomban mozgatható tárgyak kerültek kiállításra, tehát egy-egy gőzgép működési elvénről készült metszetet akár meg is lehet forgatni, megfigyelni, hogy működik az az adott kis szerkezet.
Illetve adott kiállító egységekben a vitrinek alatt különböző mennyiségű fiókok vannak, amelyeket a látogatók kihúzhatnak, és egy üveglap alatt további tárgyakat, műtárgyakat, műszaki eszközöket tekinthetnek meg.
Most, hogyha ez kinyílik, hogyan fog funkcionálni, milyen programok lesznek, értve az alatt múzeumpedagógiai programokat, vagy előadások és más események?
Szeretnénk felhívni a látogatók figyelmét. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum további Budapest, illetve vidéki kiállító helyeire is. Többek között a műszaki tanulmánytár, amely most már nagyon jó közlekedési szempontból is jó helyen van, ugye most az egyes villamos elindulása budai oldalon, megállóhely. Nagyon-nagyon közel lesz hozzá ez a látványraktár. Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, illetve több programot szervezni ebbe a kiállítóhelybe is. Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülünk, ugyanúgy mind a három korcsoport szemet, tehát óvodásokat, általános iskolásokat és középiskolásokat is várunk majd múzeumpedagógiai foglalkozásokra, és valószínűleg Múzeumok éjszakája, Múzeumok őszi fesztiválja, Múzeumok majálisán is megjelenítjük a gyűjteményét, úgyhogy szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a filiálénkra és a többi gyűjteményünkre.
Lesz arra lehetőség például, hogy bizonyos tárgyakat kézbe fogjanak, kipróbáljanak a látogatók?
Próbálunk ebben egyességet kötni muzeológus kollégáinkkal, hogy legyenek olyan tárgyak, amiből ugye nagyon-nagyon sok mennyiség van, mert ugye ott azért felhalmozódott egy gyönyörű szép gyűjtemény, amely olyan tárgy, amit a gyerekek kezébe adhatunk, minél izgalmasabb formában tudjuk tálalni ezeket a világokat, témákat.
Milyen tervek vannak? Mennyire fogja összehangolni a múzeum a különböző fiók intézményekben, különböző helyeken való programokat, mert ugye nem csak a műszaki látványtár van, hanem például az Öntödei Múzeum is van, egy csomó vidéki helye is van a Műszaki és Közlekedési Múzeumnak.
Hát ugye a budapesti filiálékat, amellett, hogy ugye a vidéki filiálénk is vannak, próbálja ugye akkor a hangsúlyt picit még jobban, vagy minél nagyobb, tényleg, hogy szeretnénk, hogy akkor a többi gyűjteményre is előtérbe kerüljenek, kicsit nagyobb hangsúllyal jelenjenek meg, illetve próbáljuk aktivizálni ott a kollégáinkat is, magunkat is, minél több és minél színesebb programmal várni, és illetve minél több célcsoportot meggyőzni, hogy legalább egyszer látogassanak el ezekre a helyekre.
Addig, amíg bezár a központi épülete a Műszaki és Közlekedési Múzeumnak, milyen kiállítások várják még a látogatókat?
Közlekedési Múzeumban, hát ugye ott vannak az állandó kiállításaink, az autó és motor történeti kiállítás, a hajózás, illetve vasút történeti kiállítás, fogatolt járművek kiállítása, valamint a városi közlekedés kiállítása.
Mekkora az érdeklődés most, hogy bezár a múzeum, érzékelhető-e változása az emberek hozzáállásában?
Abszolút, tehát ugye a hétvégéink az egy elképesztő látogatószámot mutatnak, valamint hát a múzeumpedagógiai csoportok, a bejelentkező csoportok számából is látjuk, hogy azért értesülnek róla, és próbálnak addig eljönni a múzeumba, ellátogatni még egyszer, elsőre vagy utoljára sokat szorra eljönni hozzánk.
Mi az, ami a leginkább érdekli a látogatókat? Milyen irányba, milyen tárgycsoport felé irányulnak a múzeumpedagógiai kérések?
Ami mondjuk, hogyha csak a úgymond szimpla látogatást, tehát hogyha valaki önálló látogatásra érkezik a múzeumban, ők vagy egyből a portálba szemelnek, akkor egyből jobbra mennek céltudatosan az autók és motorok felé, vagy pedig ugye üvegajtó, üvegfal van a kiállítóterek és a fogadótér között, ott egyből őket fogadja a hatalmas vonatok, a vasúttörténeti kiállítás, tehát elsősorban ez a kettő, amit ugye egyből meglátnak, és az agyból oda vonza a látogatókat.
És népszerű volt a Magyarországi Mini Egyesület kiállítása, időszaki kiállítása a múzeumunkban.
Ez miről szólt?
Kipróbálhattak a mini történetéről, azt igyekezett bemutatni, elhoztak egy pár eredeti autót is, illetve ki lehetett próbálni, le volt vágva az autónak a másik része, a hátsó része, be lehetett ülni, és olyan érzés volt, mintha egy miniben utazna az ember közben.
És rövid filmet készítettek ehhez, mintha a miniben ezt a mini érzést egy kicsit így odavetíteni szó szerint a látogatóknak. Itt van a Mini Klub Egyesület Alapítvány történetét is mutatják be.
Ezek a klubok, illetőleg a múzeumhoz kapcsolódó, múzeum iránt érzékeny emberek, amikor zárva lesz a múzeum, valamilyen formában kapnak valamilyen olyan programot, ami fenntartja az érdeklődésüket, tehát mondjuk a mini iránti érdeklődésüket, vagy valamilyen más közlekedési témában?
Hát ezeket az egyesületeket ugye meg tudják találni a látogatók, remélhetőleg keresik is. Tehát ezek az egyesületek a közlekedés, bármilyen közlekedési eszköz témájával foglalkozó egyesület szerintem nyitott karokkal várja a látogatókat, érdeklődőket. A múzeumunk egy vándortablókiállítással készül a közlekedés történet mindenféle szegmenséről. Ezt elsősorban oktatási, közoktatási intézményekbe tervezik utaztatni, illetve műtárgyak is utaznak ezzel a vándorkiállítással, úgyhogy egy kicsit így mutassunk magunkból, és ne felejtjék el a közlekedési múzeumot, tehát hogy egy előtérben legyen.
Hogy lehet erre jelentkezni? Az igényt hogyan lehet jelezni a múzeum felé?
Azt hiszem a központi e-mail címünkön lehet jelentkezni esetleg, hogyha az intézményük szeretné befogadni ezt a kiállítást.
Tájékozódni pedig a honlapon lehet.
Így van.
Viszont a közlekedésről, illetőleg a repüléstől jutott eszembe, hogy a Petőfi csarnokban most megnyílt a repüléstörténeti és űrhajózási kiállítás, ami május 17-én zár. Itt mit lehet látni? Mi az, ami a leginkább kiemelkedik?
Tehát április 17-től május 17-ig lesz nyitva Petőfi csarnokban található repülés és űrhajózás történeti kiállítás. A különböző repülőeszközöktől kezdve a repülőgépek különböző mérőeszközei, mérőműszerein keresztül modelleket, maketteket, különböző plakátokat, egyenruhákat, felszereléseket, tehát ami minden, ami űrhajózás és repülés.
És Rubik Ernővel is találkozhatnak.
Így van, így
van. És nem a kocka így van. Folytán. Uh-huh. Nagyon izgalmas, érdekes dolgok lesznek. Ott van olyan is, amiben bele lehet ülni, ki lehet próbálni, milyen érzés egy űrhajóban ülni például. Illetőleg, aki a történelem iránt érdeklődik, az ugye a nagyon korai magyar repülőgépeket is megnézheti, a legelsőket, amiket itt hazánkban készítettek.
Így van.
Milyen elképzelések, tervek vannak például kutatás szempontjából? Vannak-e előirányzott elképzelések, vagy pedig más jellegű muzeológiai munkák, restaurálás, műtárgymegőrzés, vagy hasonló téren, amik érdekesek lehetnek a hallgatók számára?
A restaurálás, illetve a tárgy gyakárlag megőrzése az nyilván ugyanúgy fontos feladat marad, akkor is, hogyha bezár a múzeum, és azután is. Gyűjtemények kezelése ugyanúgy zajlik, mint eddig.
Mit jelent a gyűjtemény kezelése, egy műszaki gyűjteménynek a kezelése? Miből áll? Milyen lépcsőfokok tartoznak hozzá, milyen tevékenységek?
Például a gyarapítás, hogyha érkezik egy műtárgy a múzeumba, akkor ha arra érdemesnek tartjuk, akkor befogadjuk, és ezzel gyarapítjuk, bekerül a gyűjteménybe, feldolgozzuk, utána járunk a történetének, készítünk róla egy leírókartont, majd bekerül a leltárkönyvbe. És így válik egy gyűjtemény részévé az adott tárgy.
Gyakran hoznak be a múzeumba a különböző műszaki tárgyakat?
Igen, vannak felajánlások, és azokat mérlegeljük, és azt szerint döntünk, hogy érdemesebb.
Mi az, amit az emberek úgy gondolnak, hogy elvisznek megmutatni, hogy műszaki múzeum számára érdekes lehet? Háztartási tárgyak, vagy inkább különleges dolgok?
Mindenféle felajánlást el lehet képzelni. Tehát például esztergogépet ajánlottak fel legutóbb, akkor vannak, akik régebben háztartási eszközöket.
Én a flopitól kezdve a saját készítésű kvázi műtárgymásod, tehát valamilyen járművet próbáltak rekonstruálni. Tehát a flopik tényleg, tehát így a legváltozatosabb, amit el tudnak képzelni, hogy ez befér szerintünk a múzeum gyűjteményébe.
Még olyan is volt, aki szappant ajánlott fel.
Egyébként pont ez jutott eszembe, hogy nekem fantasztikusan érdekes volt, hogy talán 2 évvel ezelőtt, mikor ott a Priele Kornélia utcában jártam riportot készíteni, akkor láttam, hogy mosószerek is voltak, különböző koroknak a mosószerei, hogy mivel mostak az emberek ekkor meg, akkor meg, amakkor mondjuk az 50-es évektől kezdve. Megdöbbentő volt számomra, hogy egy műszaki múzeum ilyeneket is gyűjt.
Igen, van egy részlegünk, ahol régi háztartási eszközök kerülnek bemutatásra, mosógépek, hűtőszekrények, porszívók, kávéfőzők, hasonlók.
Viszont az Öntödei Múzeumról még nem esett szó, ott is lesz foglalkozás?
Lesz bizony, oda is készítettünk szintén minden korosztály számára múzeumpedagógiai tervet. Reméljük, ezek meg is valósulnak, úgyhogy várjuk az érdeklődőket is, már szerencsére van is regisztrált csoportunk is, nyárra is, úgyhogy reméljük, hogy a látogatók azért felfigyelnek ezekre a kiállítóhelyeinkre is.
Hát akkor köszönöm a beszélgetést, illetőleg van-e valami, ami esetleg kimaradt, és még izgalmas, érdekes lenne?
Április 15-ig mindenkit szeretettel várunk.
Így van.
A záró hétvégénkre is, ami április 14-én és 12-én lesz.
Akkor köszönöm a beszélgetést, zene következik, majd a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Legelőször a Budapesti Országos Széchenyi Könyvtárnak szép magyar térkép kiállítására szeretném felhívni a figyelmet, amelyik holnap nyílik valójában, ma van a megnyitója, és amelyik egy 1996-ban indult kezdeményezésnek a folytatása, évenként ugyanis meghirdeti a Széchenyi Könyvtár, illetőleg az ELTE térképtudományi és geoinformatikai tanszéke, korábban Lázár Deák térképészeti alapítvány, a Szép Magyar Térkép pályázatot, és az erre beérkezett művekből mutatják be a legszebb magyar térképeket. Idén 29 pályázó küldött be összesen 40 pályaművet, ezeket lehet megtekinteni a 6. szinti előadóteremben. Vidéken, a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban, a magyar szorványok Nyugat-Európában teljesen más jellegű kiállítás, de térképre rakhatók a Nyugat-Európában élő magyarok, közülük azonban két csoportot választott ki ez a kiállítás, az egyik csoport a müncheni csoport, másik pedig a burgenlandi. És nagyon érdekes összevetést tesz, hogy a hazánk területén kívül élő magyarok milyen formában hogyan éltek, élnek a 20. század második felében, illetőleg ma. Például Burgenlandban a magyarok különböző a Trianon miatt otthon maradtak, mégis különböző kisebb egységekben, egy idegen földön élték tovább az életüket, és meg lehet figyelni náluk, hogy ezek a csoportok valójában az 1990-es éveket követő időszakban az anyaországi migrációnak a következtében keltek életre, a köztes időszakban gyakorlatilag beleolvadtak az új országuknak az életébe. Ezzel szemben Münchenben, ahol a magyarok a II. Világháború után telepedtek meg, ott a Szent Ursula altemplomban hoztak létre tulajdonképpen egy ilyen csoportot, egy közösséget. Ez volt az ő szellemi és kulturális fórumuk, és a magyarságok megőrzését az egyház közösség keretein belül tudták biztosítani. Ha már a II. Világháborúról szót ejtettem, akkor a Kecskeméti Gyűjtemények Háza, más néven Bozsó Gyűjtemény, egy nagyon érdekes kiállítást nyitott meg ezzel kapcsolatban. Imák Auschwitz után, emlékezett kiállítás, a kiállításnak a címe. Ezúttal a holokausztot, Shoah-t nem történeti szempontból dolgozták föl, mint ahogy nagyon sok helyen tették, hanem egy emlékezet szempontjából, mégpedig különböző egyházakhoz tartozó püspököket és személyeket kértek fel imáknak, imádságoknak, fohászoknak a megfogalmazására, majd ezeket kortárs művészekkel vizuálisan megjelenítették. Tehát ezeket lehet látni, és ezzel azt kívánják jelezni, hogy egyfajta összefogásra van szükség a megbékéléshez és az őszinte szóhoz, mert úgy gondolják, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy azt a megosztottságot, amit a II. Világháború, illetőleg az ottani események előidéztek, valamilyen módon az utókor lereagálja és a helyére tudja tenni. Szombathelyen a Szaváriai megyei hatókörű városi múzeumban még korábbi időre nyúlnak vissza Szamár-sziget szellem katonái. Ez a kiállítás főcíme, az alcíme pedig erre az időszakra, illetőleg erre a szigetre pontosabb történelmi meghatározást ad, a nagy háború balkáni halálmarsa. Mindjárt utal arra, hogy az első világháborúról van szó, amikor is az 1914-es szerbiai offenzívá kezdetét vette, és legalább 80 ezer osztrák-magyar katona került hadifogságba. Közülük 1915 késő őszén már csak mintegy 35 ezer katona volt életben. Őket indították erőltetett menetben, át a hegyeken, mocsáron, havas tájon keresztül a lakosság előtt, menekülő lakosság előtt hajtva tulajdonképpen erre a bizonyos szigetre, Azinára, a szigetnek a neve, ahová már mintegy 23-24 ezer ember érkezett csak meg, és itt pedig a börtönszigeten további éhezések és még kolera is a higiéni hiánya miatt pusztított, úgyhogy amikor kiszabadultak a szigetről, a hadifoglyok száma mintegy 6 ezer volt. Ennek a történetéről szól ez a kiállítás, ugyanakkor egy másik aspektusát is felvetíti, illetőleg több másik aspektust is felvetít. Az egyik például, hogy művészek is voltak a foglyok között, és ők a kopár földarabot felvirágoztatták, ahogy a kiállításnak a rendezői megfogalmazzák, vagyis hogy különböző alkotásokkal díszítették ezeket a helyeket. A másik nagyon fontos aspektusa pedig az emlékezet, ki hogyan emlékezik erre a már majdnem elfelejtett dologra. Itt ugyanis többféle nemzetnek többféle elképzelése, emlékezete áll egymással szemben. A szerbek, albánok, bosnyákok, makedónok, ezen kívül montenegróiak, szárdok és természetesen a magyarok is ezzel kapcsolatban sokféleképpen vélekednek. Nagykőrösön az Arany János közérdekű múzeális gyűjteményben még korábbi időszakra nyúltak vissza, március 15-e nemrégiben volt, Föl hazám, föl nemzetem, az 1848-as forradalomra emlékeztek tehát, tárgyakat mutattak be, fényképeket, festményeket, különböző dokumentumokat, többek között Lenkei Jánosnak és Gróf Károly Istvánnak az arcképét lehetett itt látni, valamint lovas nemzetőr zászlót, jurátosi kardot és más hasonló a korba illő emlékeket. Pécsen a Király Galériában megint visszatekintés történt, Magyar Animáció 100, ami az életműből kimaradt kiállítás címmel, ugyanis Jankovics Marcell Kossuth Díjas rajzfilm rendezőnek az alkotásait mutatják be, visszatekintenek a Biblia film sorozatához tervezett látványvilágra, ami sose készült el, mintegy 30 jelenetét dolgozta föl a Bibliának, ennek a háttérfiguráit, figuraterveit és forgatókönyveit lehet megismerni a kiállításon. Valamint fölhívják a figyelmet arra, hogy az animáció, a dia milyen értékközvetítő szerepet töltött és tölthet be a mi életünkben is. Szintén Pécset a Természettudományi Múzeumban megint csak a rajzokra helyeződött a hangsúly, a Mesélő Világ tárlat meseillusztrációból című kiállításon, amelyiken fázisrajzolóként, majd animátorként, később filmforgatókönyvíróként és jelenet előkészítőként dolgozó Pál Ritának az alkotásait lehet megtekinteni, növény- és állatábrázolásokat elsősorban mintegy 40-50 rajzot, amiket Császár Levente, a Bölcs Remete, Apró népek országa és az Erdő íze című művének az illusztrálására készített, és ehhez a elsősorban 7-14 évesek számára rajzműhelyt is vezet. Ha már a rajzról van szó, illetőleg a műalkotásokról, akkor a Budapesti Magyar Írószövetségnek a kiállítását is hadd említsem, Györfi Kovács Adrien, Kilépve az ég alá című a kiállításán látható festményekről van szó, aki egy fiatal művész, 1999-ben fejezte be az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán a rajz és vizuális kommunikáció szakot, azóta különböző kiállításokon egyénileg, illetőleg csoportosan is jelentkezik. Szintén Budapesten a Vigadó Galériában a nyitottság jegyében Bartusz György kiállítása a következő, amire a figyelmet fel kívánom hívni. Ő festő és szobrászművész, de ugyanakkor művészetpedagógus is, az alkotásain pedig a komplett energiát próbálja rögzíteni, villámgyors mozgásokat, az időlenyomatát, illetőleg egy negyedik dimenziót is, amit a szerves részének érez a mai világnak. Alkotásai között például ezt a száradó gipszbe dobott téglával is kifejezi. A gyerekekre gondolva de felnőttekre is a Budapesti Lurdi Háznak Kocka Birodalom című kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet. Ez egy tudományos, interaktív kiállítás, ami 30 megépített modellt mutat be, amelyekkel játszani is lehet, sőt, kifejezetten ezt várják a kiállításnak a rendezői, mechanikai, fizikai törvényszerűségeket és alapelveket ismernek ugyanis meg, de ezeknek a segítségével a látogatók fejlesztik logikájukat, kreativitásukat és ugyanakkor a finom motorikát is. Tehát izgalmas és egyúttal szórakoztató ismeretterjesztő kiállításról van szó. Végül még Szegeden a Somogyi Könyvtárnak néhány kiállítását szeretném megemlíteni. 150 éve született Tucsek Anna, egy kamara kiállítás. A régi erdélyi nemesi családból származó Tucsek Anna Cilike megalkotója, bizonyára nagyon sokak számára ismert, tehát az ő életét, illetőleg munkásságát lehet megismerni, azokat az alkotásokat, könyveket, figurákat, amiket ő hozott létre. Ugyanitt Lincoln magyar hősei címmel 150 éve ért véget az amerikai polgárháború alcímmel is rendeztek kiállítást. Észak és dél amerikai küzdelmében, Amerika észak és dél küzdelmében a magyaroknak a szerepét mutatja be. Végül pedig az 1879-es szegedi nagy árvíz az a kiállítás, ami a könyvtárban megtekinthető. Előzetesként pedig a Műcsarnok Derko 2015 kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet. Ez képzőművészeti ösztöndíjasoknak a beszámoló kiállítása, melyet 1955 óta rendeznek meg évenként, tehát a legújabb irányzatokat lehet itt megismerni számos kiállítónak a munkáján keresztül. Ez a kiállítás ma este nyílik, tehát holnaptól megtekinthető. Ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető Dr. Győri Hedvig.